Sziasztok, ez itt a Holdpont, a Partizán új sporttal foglalkozó podcastja, ahol igyekszünk feltárni a magyar sportmédiában kevésbé vagy csak érintőlegesen feldolgozott témákat. Mai adásban a magyar férfi labdarúgásról, utánpótlásról, illetve az akadémiai rendszerről lesz elsősorban szó. Meghívott vendégem Militár Iván, az El Paso Lokomotív akadémiai igazgatója, és az Unibet Magyarország YouTube csatorna állandó szakértője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Iván.
Én is nagyon köszönöm, izgatottan várom a beszélgetést.
Itt az első téma, amit feldobnék, az, hogy a magyar sportdiskurzusban szerintem egyenlőségjelet tesznek az utánpótlás és az akadémia közé, de ezért ez egy leegyszerűsítő kép. Magyarországon hol, mikor, hány évesen kezdik el a labdarúgást, és milyen lépcsőkön mennek át, míg ideális esetben eljutnak a profi szintig?
Hát kezdjük ott eleve, hogy az én, hát hogy is mondjam, az én életemben az a magyar futball az kiesett úgy nagyjából 18 éves koromban, ami úgy körülbelül 2010-2011 körül volt. Tehát, hogy én addig tudok beszámolni arról a legtisztábban, vagy a legigazabban, hogy akkor hogy történt. Azóta ugye én az Egyesült Államokban élek, és bár nagyon jól tudom, hogy mi van Magyarországon, mert járok haza egy-két évente, meg hát a fél napomat, én mindig úgy szoktam mondani, hogy a fél napomat Magyarországon töltöm, mert beszélgetek barátaimmal, ismerőseimmel, és a magyar fociban dolgozókkal is. Szóval, hogy egy egész jó képet tudok neked elmondani. A Magyarországon a futball, a labdarúgás, az az első számú sport. Ez szerintem gyakorlatilag nem is lehet ezen vitatkozni. Nagyon kis korban már elkezdődik ennek a sportágnak a belépése a gyerekek életébe. Hát van, aki 3-4 évesen kezdi. Én ilyen 5 évesen kezdtem azért, mert az unoka testvérem 6-7 évesen, 2 éve idősebb nálam, 6-7 évesen már lejárt edzés, és akkor apukám levitt engem, ráadásul úgy, hogy nem mondta el az anyukámnak, mert anyukám szerint még túl korai lett volna, és nem mondta el, és akkor elvitt edzésre, és én voltam az a gyerek, aki a csapat rendesen edzett, én meg ott a szélén, ott rúgdosódtam a kapura, meg mit tudom én. De nekem az akkor már egyértelmű volt, hogy én nekem a futball lesz a mindenem, édesapámtól kaptam ezt a szeretetet, meg ezt a őrjöngő érzelmi hullámot, ami a futball jelenti nálunk, a mi családunk életében, és hát onnantól kezdve megállás nincsen. Vannak ilyenek, hogy ovi foci, most már ugye a tömegesítés miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség nagyon nagy hangsúlyt fektet. Én úgy tudom erre a dologra. Van Bozsi program. Gyakorlatilag arról szól ez az egész, hogy minél hamarabb megszeretessék a futball a gyerekeket. Ez nyilván úgy működik, mint egy ilyen brand építésnél, ugye? Hogy gyakorlatilag már az autó reklámokba is beleteszik a gyereket, hogy a gyereknek tetszik ez az autó, mert mindent a gyerekeken keresztül akarnak eladni. Ez ki van mutatva, hogy minél hamarabb megismerkedsz valamivel, minél hamarabb megszereteted, annál tovább fog tartani ez a, ahogy én neveztem, őrjöngő érzelmi hullám, ami a futball jelenti. Nagyjából így néz ki Magyarországon. Egyébként az Egyesült Államokban is nagyon hasonló, annyi különbséggel, hogy itt a multi-sport dolog, tehát az, hogy több sportot egyszerre játszik a gyerek, ez nagyon el van terjedve, nagyon elterjedt. Teniszező és focista, amerikai focista és baseballos, kosárlabdázó és úszó. Szóval, hogy ezek megvannak, de itt is nagyon korán kezdődik már. Én pont most egy hete volt, hogy a áprilisban 2 hét múlva 3 éves kislányomat először elvittem edzésre, de hát ezt nem úgy kell képzelni, hogy tényleg bolyától bolyáig futottak, hanem hogy megismerkedhetett Lili kislányom a focival, a labdával, meg ezzel az egész millióvel.
Edzői szemmel ennek a multisport megközelítésnek szerinted milyen előnyei vannak? Lehetne esetleg adaptálni ezt a magyar környezetben is?
Figyelj, ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, ebben most tényleg nagyon hosszan tudnánk belemenni. Sok kutatási anyag született ebből, hogy jó-e, vagy nem. Ez a legnagyobb kérdés, hogy jó-e, vagy nem jó. Az, hogy specifikáció helyett a diverzifikáció, hogy minél csúnyább szavakat használjak. Tehát, hogy a multisport helyett az, hogy valaki csak egyre koncentrál, melyik jobb. Az Egyesült Államokban az a nagy igazság, és ez egy nagyon érdekes része ennek a beszélgetésnek már rögtön az elején, hogyha belegondolsz, akkor az Egyesült Államokban minden sportban jók az amerikaiak, amit kézzel játszunk. És miért? Azért, mert amikor nagyon kicsi gyerek vagy, akkor gyakorlatilag a lábadat, tehát az első dolog a lábaddal kapcsolatosan, hogy járjál. Az is egy év, nagyjából egy évvel azután, hogy megszülettél. De az előtt már nagyon sok mindent csinál. Nagyon sok mindent csinálsz már a kezeddel. Azzal rajzolsz, azzal teszed bele az első falatot a szádba, azzal fogdosol mindent, azzal fogod meg a cumit, és teszed be a szádba. Tehát, hogy utána azzal pakolsz, azzal játszol először. Tehát, hogy nagyon későn, mint ahogy beszéltünk, ilyen 3-4-5-6 éves korra jut el valaki odáig, hogy elmegy egy focizésre, és a lábát kell használnia valamilyen skill eléréséhez. Nem tudom, hogy ez érthető, amit mondok. Tehát a lényeg az, hogy az emberi agy, az sokkal hamarabb ismerkedik meg azzal, hogy a kezeddel mit csinálsz. És hogyha ez így van, ha ezt elfogadjuk igazságnak, már pedig ez igazság, akkor minden olyan sportban, ahol a kezedet használod, az egyszerűbb, a komplexitását tekintve egyszerűbb, mert nem kell még egy skillt hozzátenni, ami a lábaddal való labdaterelgetésről szól. Ezért a futball egy sokkal nehezebb skill, mint mondjuk a kosárlabda, és abból következően a baseball, abból következően az amerikai foci, ahol dobod a labdát, abból következően a tenisz, ahol fogsz egy ütőt, abból következően a hoki, ahogy ugyancsak fogsz egy ütőt. Szóval, hogy ez a skill, hogy a kezeddel csinálj valamit, ez sokkal egyszerűbben elsajátítható, és mivel sokkal egyszerűbben elsajátítható, a fizikális tulajdonságok sokkal dominánsabbak. Ami azt jelenti, hogy mivel Amerikában láthatjuk az amerikai fociban, kosárlabdában is, hogy izomkolosszusok, nagyon atletikus emberek sportolnak, egyik sportból a másikra könnyedén át lehet vinni ezt a fajta skillt. Na de a futballban, az európai fociban ez nem így van, még egyszer, mert a lábaddal kell játszani, ami nem az a skill, amit a kisgyerekkorodtól kezdve gyakorolsz és jó vagy benne. Ezért nagyon nehéz az átállás baseballról labdarúgásra. Kosárlabdáról labdarúgásra. Igen, futsz mind a kettőben, de maga a skill, a játéknak a skillje, az, amit el kell sajátítani, azt nagyon nehéz még egyszer nagyon csúnya szavakat használok, áttranszferálni egyik sportba a másikra. Ezért én azzal értek egyet, hogy egy kosárlabdázó gyerek jó, hogyha baseballozik, egy baseballozó jó, hogyha teniszezik, egy teniszező jó, hogyha amerikai focizik, tehát ugye ezek a szinergiák megvannak, de én nem vagyok benne biztos, hogy az európai fociban mondjuk 13 éves kor után ez a multisport, ez segít, pontosan azért, mert ezt a skillt el kell sajátítani, és ez egészen másfajta mozgáskultúrát igényel, mint a többi sport.
Itt az akadémiákra akkor rátérve, ha jól tudom, akkor ez igazából 13 éves kor után kezdődik azért. Mit jelentett ez a 2000-es években ez az akadémiai rendszer, és mit jelent ma?
Fú, nagyon jó kérdés. Hát ugye kezdjük ott, hogy a 13 éves kor az azért fontos, mert én látom ezt egyébként a edzői szakmában, ezt tapasztalatban mondom, hogy a 13 éves gyerek az egész egyszerűen nem alkalmas arra, hogy elmenjen otthonról, és valahol máshol kezdjen el élni a szülei nélkül. Tehát, hogy egy bentlakásos akadémia 13 évesen én nem ajánlom. Tehát a saját gyerekemet én nem engedném el. Ilyen egyszerű. Viszont vannak akadémiák, ahol így van. Például itt ugye én a mexikói határon vagyok, Mexikóban van, úgyhogy 9 évesen elviszik a gyereket. Azt mondják, hogy jó, akkor innentől kezdve futballista leszel. Nyilván ennek az az oka, hogy ez a kitörési lehetőség mondjuk Mexikóban. De amikor én kezdtem el, akkor még ez a 13 éves kor, ez nem meg a mai napig is, ez a 13 éves kor, ez még nagyon alacsonynak számít, azért előfordul. 15 éves korban mondanám azt, 14-15 éves korban mondanám azt, hogy határeset, és oké, hogy elmész otthonról, és elmész egy bentlakásos akadémiára. Ez is nagyon fontos, hogy most már mindent akadémiának nevezünk, itt Amerikában aztán főleg minden akadémia. Magyarországon viszont az akadémiára azt értjük, ami bentlakásos, mindent magába foglaló intézmény. Külföldön az akadémia lehet egy focisuli is. Hívhatnak egy focisulit is akadémiának. Magyarországon azt értjük akadémia alatt, még egyszer, ami bentlakásos és mindent egybefoglaló. Tehát elmegyek, mit tudom én, a Diósgyőr vagy Puskás Ferenc akadémiára, hogy én elmentem 16 évesen 2010-ben, elmentem a Puskás Akadémiára, és ott laktunk, együtt ettünk, együtt mentünk iskolába, együtt futballoztunk. Akkor még a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia egészen máshogy nézett ki, mint jelen állapotában. Akkor ők voltak a második, harmadik, attól függ, hogy hogyan nézzük, vagy negyedik akadémia sorban, amelyik megszületett a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia mellett, amelyik az MTK-nak az akadémiája. Akkor az MTK volt a piacvezető és egyeduralkodó. Konkrétan az egyetlen olyan intézmény, amely képes volt bármiféle sikert felmutatni. Hát nyilvánvalóan tudjuk a neveket, Gulácsi Péter, Németh Krisztián. És hát ezek az akadémiák, amikor kinőttek, a Szombathelyi Akadémia, az Illés Akadémia, akkor a Honvéd Magyar Futball Akadémiája, még talán a Puskás Ferenc Akadémián kívül talán volt még egy, már nem emlékszem, hogy melyik lehetett az, amelyik így megnyílt, de a lényeg az, hogy így egymásra nyíltak ezek az akadémiák, és hát arról szólt, hogy megpróbálta a magyar futball közeg kitalálni, hogy mi is ez az egész. A Puskás Akadémián ez az egész az volt, hogy válogatott labdarúgók voltak az edzők, nekem például Vince István volt, Vince Pilubá volt az edzőm, vagy volt élvonalbeli játékosok voltak az edzők, ilyen, hogy Szijjártó István, aki NB1-es futballista volt, ha jól emlékszem, a Vasasba, akkor a kapus edzőnk, az Disző Peti bácsi volt, aki nyilván a legendás UEFA Kupa döntős Vidinek volt a kapusa, és válogatott labdarúgó volt, neki a testvére Disző László, aki ugyancsak játszott abban a legendás videótomban, ilyenek voltak az edzők, és hát a főnök az Dr. Mezei volt, és hát ők úgy képzelték ezt el, hogy gyakorlatilag Mezei doktor vezetésével megpróbálta az edzőket rávenni arra, hogy egy bizonyos metodika alapján edzenek minket, és a pályán történtek, az teljesen a Mezei doktor elképzelései szerint zajlott. Aztán a pályán kívül meg volt egy nagy apparátus, ami arról szólt, hogy mikor eszünk, mikor tudunk elmenni egy uszodába, mikor kell iskolába menni, mikor kell tanulni, mikor kell lefeküdni, le kellett adni a mobiltelefonainkat, hogy ne az legyen, hogy éjszaka mindenki fennmarad, és akkor beszélget. Szóval, hogy ilyen dolgok voltak, és szerintem akkor egy nagyon jó kis alapot adott a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiának az, hogy a pályán kívüli életet egy nagyon profi csapat csinálta meg. Itt olyan emberek voltak az akadémián, meg vannak a mai napig is az akadémián, akiknek tényleg számított az, hogy milyen ember vagy, és próbáltak segíteni téged a pályán kívül is. Aztán, hogy a pályán mi volt, ez egy egészen másik szakmai történet. De én azt tudom mondani, hogy én a saját tapasztalatomban a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián nagyon jól éreztem magam. A pályán már vannak kritikáim, de a pályán kívül tényleg én azt gondolom, hogy egy nagyon jó egyedülálló apparátus jött létre, és sikeres volt ez a pár első év.
Most szakadjunk el egy kicsit a konkrét akadémiáktól, és nézzünk meg elméleti szinten, hogy szerinted, ha kívülről ránézel egy labdarúgó akadémiára, akkor honnan tudod megállapítani, hogy az egy jó akadémia, vagy hogy egy rossz akadémia?
Kívülről? Tehát infrastruktúrálisan kérdezed?
Akár az eredményesség szempontjából, minden, amit egy külső szemlélő igazából, nyilván teljesen más, amikor valaki a benti szakmai munkát is látja, kívülről inkább az eredményekből tudunk ítélni.
Értem, szóval
de nem... nagyon sok szó esik arról, hogy ez vagy az az akadémia jól működik, és nyilván ez egyfajta találgatás is, mivel nem láttunk bele a konkrét szakmai munkába, de hogy azért születnek rangsorok, hogy ez ilyen akadémia, ez a legjobb, ez kevésbé jó, és szerinted itt mi alapján lehet külső szemlélőként mérlegelni?
Fú, hát na látod, Máté, ez egy marha jó kérdés. Én két oldalról közelíteném meg, ugye nyilván én akadémiai igazgató vagyok, ezért én egy kicsit ilyen benfenteskedni fogok, úgyhogy ne haragudjanak ezért meg rám a hallgatók. Tehát ha azt kérdezed, hogy az én akadémiám kívülről nézve honnan tudom, hogy az én akadémiám, amit én vezetek, jó-e vagy nem, én nagyon remélem, hogy tudok úgy kommunikálni, hogy azokat a KPI, Key Performance Indicator, tehát hogy mi alapján vagyunk sikeresek vagy nem, azt tudom én jól kommunikálni kifelé a világnak, és ez alapján, amikor tudok olyat utána marketingon keresztül olyat kommunikálni, ami erre alliterál, akkor a sikeresnek lehet mondani. Mondok egy példát. Én például azt mondom, itt van egyetemi bajnokság, egyetemi foci. Én például nekünk az egyik ilyen KPI-unk az, hogy a végzős diákjaink közül mennyien tudnak egyetemi fociba bekapcsolódni később ösztöndíjjal. Na most minden évben van egy sajtótájékoztatónk, ahol bemutatjuk, hogy ez a 8 gyerek megy egyetemre idén. Én nagyon remélem, hogy ezt, nekem ez a feladatom akadémiai igazgatóként, hogy összekössem ezt. Tehát, hogy van egy ilyen üzenet, hogy ez a KPI, hogy mi egyetemre küldünk játékosokat, erről én havonta egyszer valahol, vagy a saját Twitteremen, vagy a Facebookunkon, vagy mit tudom én, valamilyen videós anyagba, vagy a szülői értekezleteken, vagy valahol én biztos, hogy beszélek arról, hogy nekünk ez a célunk, hogy gyerekeket küldjünk egyetemre. És amikor van ez a éves sajtótájékoztató, akkor meg minden, azt meg telibe szórjuk az embereink között, hogy mindenki lássa, mindenki tudjon róla, és hát reméljük, hogy ez a kettő összekapcsolódik az emberek fejébe, és azt mondják, hogy ez egy sikeres akadémia, mert azt mondják, hogy egyetemre küldenek játékosokat, és valóban az egyetemre küldik a játékosokat. Na de hogyha nem belülről nézem, hanem ahogy kérdezted azt, hogy például hogy tudom megállapítani, most maradjunk a Puskás Akadémiánál, hogy tudom megállapítani azt, hogy a Puskás Akadémia jó akadémia vagy nem? Hát van egy pár ilyen adatpont, amit én így meg tudnék nevezni. Például utánpótlás válogatott játékosoknak a száma. Ez egy nagyon fontos, szerintem ez egy nagyon fontos része a dolognak. Azért fontos, mert hát ha már Puskás Akadémiának hívják, akkor nyilvánvalóan a magyar futball számára termelnek játékosokat, vagy ez kellene legyen az egyik ilyen, nekem, mint átlagos embernek, aki nézi kívülről, hogyha ez a kérdésed. És ebből a szempontból például a Puskás Akadémia szerintem jó munkát végez, mert tényleg tele vannak a válogatottak, utánpótlás válogatottak puskásos gyerekekkel. Ez dicséri azt, hogy a kiválasztás az elképesztően magas szintű, például a Puskás Akadémián a legjobb játékosok kerülnek oda, jóval nagyobb a minőség, mondjuk a 10 évvel ezelőttihez képest, magamat is ideértve. Szóval, hogy ez a kiválasztás az egyértelműen látszik, hogy ez jó. Na de egy akadémiának van egy másik része is, például az, hogy hogyan tudsz bekapcsolódni a felnőtt futballba. Azok a játékosok, akik az akadémiádról kikerülnek, képesek-e a felnőtt szinten egyáltalán bekapcsolódni, majd, ami még fontosabb, hogy ott megállják a helyüket. Na most ebben viszont a Puskás Akadémia kicsit átlagnál, inkább úgy mondanám, az átlagnál magasabb szinten van, hiszen, hogyha azt nézzük, hogy hány MB2-es és MB1-es játékos került ki felcsútról, és most jó, figyelj, nem azt mondom, hogy hányan kerülnek be a felcsúti első csapatba, hanem hogy hányan kerültek ki a felcsúti akadémiáról, és játszanak MB2-ben, MB1-ben. Ez a szám nagyon magas. Most nem tudom, a sorrendet nincs itt előttem, de hogy ez nagyon magas. Ami azt jelenti, hogy a magyar élvonalnak, vagy a magyar profi futballnak a Puskás Akadémia rengeteg tehetséget ad. Viszont van egy átlagos akadémián, és a felcsúti akadémia ez nem egy átlagos akadémia, ezért nem átlagos elvárások vannak vele szemben. Ezt most lehet politikának hívni, bárminek, de ez az igazság. A Puskás Ferenc Akadémiával kapcsolatosan az is elvárás, hogy felnőtt válogatott játékosokat termeljen ki, nemzetközi szintű játékosokat termeljen ki, illetve, hogy az ő saját első csapatában igen, rengeteg akadémista. Na most ebben a kérdésben már én azt mondanám, hogy az átlag alatt teljesít a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, hiszen azt láthatjuk, hogy vannak olyan játékosok, mint például Nagy Zsolt, vagy Szolnoki Roland, akik egy Szolnoki Roland egyébként csapattársam volt, meg együtt jártam az akadémiára Nagy Zsolt Joe-val is, mind a ketten remek játékosok és emberek, de már nem megsértve őket, azért nem a fiatal kategóriába tartoznak. Én 32 éves vagyok idén, Roli Szoszó, Szolnoki Roland is 32 idén, Nagy Zsolt, ha jól emlékszem, 94-es, ami azt jelenti, hogy ő 30 éves idén. Szóval, hogy ez már nem a fiatal kategória. Most az, hogy hányan vannak az akadémiáról a korbun kívül, Marius korbun kívül az első csapat közelében, ez a probléma, hogy nem látni azt, hogy sokan lennének, ez azt jelenti, hogy az első csapatban nem képesek termelni akadémiai játékosokat, ami azért problémás, mert nyilván ezt kellene adja egy olyan csapatnak az első csapatát, amelyiknek az a neve, hogy akadémia. Ugyanígy a Honvédnál is, már van egy magyar futballakadémia, akkor a Honvéd első csapatában kéne legyen magyar futballista. Itt jegyzem meg, hogy a Honvédnak egyébként van is, csak nem olyan sikeresek. És hát ugye az utolsó pont, hogy nemzetközi szintű játékos, hát Sallai Roland, és ezt lezárom gyorsan, bocsánat a hosszabb válaszért, de Sallai Roland óta nincsen nemzetközi szintre termelt Puskás Akadémia játékos. Ami azt mutatja, hogy a saját csapatba, saját felnőtt csapatba, illetve a nemzetközi szintére való termelés, az átlag alatti a Puskás Akadémiánál, a kiválasztás, a utánpótlás válogatott játékosoknak a száma, illetve a magyar futball egészének, NB1-es és NB2-es játékosoknak a számát, az pedig az átlag fölötti teljesítménynek értékelném. Tehát valahogy így nézem én kívülről.
Itt a labdarúgásban elég komoly a verseny, európai vagy akár világszinten is. Mennyi a realitása annak, hogy tényleg egy akadémia tömegével tud profilabdarúgókat nevelni, és nem csak olyan profilabdarúgókat, akik mondjuk egy szezonban játszanak csereként beállva 10 meccsen 10 percet, hanem akik tényleg ebből így hivatásszerűen egy karriert építve meg tudnak élni.
Azt kérdezted, hogy mennyi, tehát nagyjából egy számot mondjunk, hogy az hogyan
hát, néz ki? Bemegy 100 gyerek az akadémiára, és abból reálisan mennyi lehet az, aki tényleg ebből karriert tud építeni?
Hát a 100 a számos tökéletes, mert egy, én azt mondanám. Tehát 100-ból egy. De én inkább úgy mondanám, hogy 200-ból egy, nagyjából. Azért, mert a profi szint, na most ez megint egy olyan kérdés egyébként, ez nagyon érdekes, mert ezt kontextusába kell nézni, mert megint csak profinak nevezzük az NB2-es labdarúgót, mert Magyarországon az NB2-es fizetések most olyan szinten vannak az utóbbi 14 évben, ami igen profi, sőt az NB3-ban is már van olyan, hogy sőt, biztos, hogy van olyan, aki tényleg hát hivatásszerűen tudja csinálni az NB3-ban, miközben az nem egy profi liga. De hogy a kontextusába tesszük, akkor szintben én az NB2-t nem mondanám, most megsértek nagyon sok NB2-es játékost, ezért bocsánatot kérek, de nem mondanám, hát hogy mondjam, nem mondanám egy ilyen életvitelszerű profi szituációnak. Tehát az, hogy valaki 5 évig NB2-es labdarúgó, azzal nem fogja megalapozni a jövőjét. Ha valaki 5 évig NB1-es labdarúgó, akkor az egy ilyen 15 évig biztos, hogy meghatározza, meg tudja alapozni a jövőjét pénzügyileg, ha okosan bánik vele, de NB2-ből biztos, hogy nem. Viszont tudsz élni évről évre az NB2-es fizetése nagyon jó, az átlag fölött. Szóval, hogy a kérdés az, hogy mit nevezünk profilabdarúgónak. Magyarországon 100-ból, egy Puskás Akadémián 100-ból legalább, nem tudom ezt a számot, de én megkockáztatom, hogy legalább 30 gyerek lesz NB3, NB2, NB1-es, vagy még annál is több. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy kiből lesz meghatározó NB1-es játékos 100-ból, akkor én azt mondanám, hogy 2 mondjuk a Puskás Akadémiára, aki mit tudom, hogy 10 éves NB1-es karrier fog csinálni, és válogatott lesz belőle. 100-ból 2. És ha külföldre megyünk, akkor ez, tehát például az Egyesült Államokban, ez biztos, hogy inkább az egyfelé konvergál, mint a kettő felé. Nagyon, nagyon nagy teljesítmény az, hogy valaki profi labdarúgóvá válik. Az, amit például Nagy Zsolt elért, hogy a Puskás Akadémiáról indult, és válogatott labdarúgó lett, gólt az angoloknak, stb. Ez, amint láthatjuk a Puskás Akadémián, ez több 100 gyerekből egynek adatik meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon becsülendő dolog, ha valaki eléri ezt a szintet. Nem jó példálozni például az Ajax-szal, ahol az Ajax nem régen Bajnokok Ligája elődöntőt játszott csupa fiatallal. De úgyhogy a csapatkapitány az a De Ligt volt, aki 17 évesen volt az Ajax csapatkapitánya Bajnokok Ligája elődöntőben. Na most ez a cél, ez ilyen űrcél, tehát ezt nem fogod tudni elérni. Vagy nagyon speciálisnak, nagyon különlegesnek kell lenni, hogy elérjed. Van erre példa. Látottuk tegnap a Barcában egy 17 éves gyerek volt a belső védő a Paris Saint-Germain ellen. Tehát van arra példa, hogy ilyen extrém teljesítmények megfigyelhetőek a labdarúgásban, de én azt gondolom, hogy egy kicsit irreális elvárás a Puskás Akadémiától is, hogy az Ajax meg a Barcelona szintjét éri el 15 éves múltal a hátuk mögött. Ugyanez a Honvédnál, vagy bármelyik magyar akadémiánál.
Nagyon érdekes volt, amit mondtál, itt főleg a KPI-oknál, hogy ugye említetted, hogy a felső oktatásban mennyien mennek tovább, hányan kapnak diplomát. Ugye az volt az amerikai KPI. Magyar KPI pedig, hát tisztán csak sportszakmai, ki az, aki utánpótlás válogatott lesz, profilabdarúgó, de akkor megkérdezném, hogy nem lenne célszerű valamilyen ilyen típusú oktatási indikátort bevezetni, mondjuk Magyarországon, hogy ezt is jobban nézzük, hogyha eleve tudjuk, hogy akik itt ide bekerülnek, azoknak a többsége nem ebből fog megélni. Mégis feltételezem, azért itt van átváltás, hogy ő sportol, vagy tanul.
Hát ne arra, hogy Márti, de ez egy nagyon fontos kérdés. Hát figyelj, ez egy olyan témakör, amiről szerintem én nem nagyon hallok erről bármiféle beszélgetést, az a nagy igazság. Viszont én a háttérbeszélgetéseim során nekem vannak olyan eszmetársaim, nem is egy, akik futballba dolgoznak, vagy a futball dolgoznak direkt módon, vagy indirekt módon a futball körül, és ők nagyon egyetértenének ezzel a kérdéseddel. Én azt tudom elmondani neked, hogy itt az a kérdés merül fel, hogy az elvhűség, ez egy nagyon jó szó egyébként, nagyon sokat használom, az elvhűség, az létezik-e a magyar utánpótlás futballban? Magyarul hülyek vagyunk-e azokhoz az elvekhez, amiket meghatározunk? Tehát nem véletlenül van az Amerikában, hogy ilyen nagy szlogeneket mondanak. És az, hogy az dönti el nagyon sokszor egy-egy szervezetnek a sikerességét, hogy ezeket a szlogeneket betartják-e, vagy nem. És én azt tudom elmondani neked, hogy nagyon jó lenne, hogyha a magyar sportban, egyébként a magyar futballban, aztán végképp, az utánpótlás futballban végképp, megjelennének az elv kiinduló pontú projektek. Tehát, hogy az az elvem, hogy igenis, én a magyar társadalom számára nevelek embereket. Akik egyébként most itt a futballon keresztül tanulják meg azokat a leckéket, amiket az élethez, az életben való elhelyezkedéshez szükséges. Nem titok, hát én nekem megváltozott az életem teljesen azzal, hogy az Egyesült Államokba kerültem. Én nekem 3 diplomám van, mind a futballnak köszönhetően. Az első 5 évet a foci ösztöndíjammal szereztem, de mivel jó voltam az iskolába, ezért a foci ösztöndíj elmaradása után is marasztaltak az egyetemen, hogy még csinálja meg a mesterképzésemet, meg csinálja meg a kis doktori diplomámat, azért, mert jó tanuló voltam amellett, hogy jól futballoztam, és el tudtam kezdeni edzősködni mellette, és akkor szépen fel tudtam magam építeni. És most azért vagyok akadémiai igazgató 32 évesen, ha egy kicsit, bocsánat a szerénytelenségért, de azért vagyok akadémiai igazgató 32 évesen, mert az én önéletrajzomban benne van, hogy 3 diplomás ember vagyok, miközben más csak azt tudja felmutatni, amit egy futballedző tud, hogy itt nyertem, meg ott nyertem, meg mit tudom én, de egy szervezet vezetését sokkal inkább ráteszik egy 3 diplomás emberre, mint egy diploma nélkülire. És szerintem ez jó, az én példám jól mutatja, hogy már pedig a futballon keresztül lehet olyan dolgokat megtanulni, olyan dolgokat elérni, ami alapvetően én nem értem volna el, ha nem futballozok. És ha egy akadémia Magyarországon erre ráfeküdne, egyébként van akadémia, amelyik erre ráfekszik, van olyan akadémiai vezető, például a Puskás Akadémián is, még egyszer mondom, olyan millióban voltam, ahol a tanulás igenis számított, és próbáltak pozitívan hozzáállni, vagy pozitív hatással lenni ránk, hogy tanuljunk és csináljuk ezt. Azt sokan mennek az egyetemre a Puskás Akadémiára, ezt konkrétan tudom, és bocsánat, hogy a Puskás Akadémiára beszélek, de hát mégiscsak az alma máterem. Szóval, hogyha egy akadémia erre ráfeküdne, és ez lenne a brandjük Magyarországon, akkor egy olyan piaci részbe tudnának bemenni, ahol az értelmiségi családok oda küldenék a gyerekeiket, esetleg az olyan családok, akik mondjuk vidékiek, de nem biztosak, hogy a budapesti fergetekbe fel akarják engedni a gyereküket, viszont van egy olyan akadémia, amelyik a tanuláson keresztül, bizonyos értékeken keresztül, befogadó értékein keresztül egy olyan elfűséget tudna kommunikálni önmagáról, és egy olyan elfűséget tudna megvalósítani, amelyben az edukáció és az oktatás egy különleges helyé tenni azt az akadémiát. Na, hát bele is mentünk egy új biznisz ötletbe, úgyhogy valaki, ha bele akar fektetni, akkor itt a lehetőség. Elfű akadémiát Magyarországra.
Ez olyan érdekes, amit felhozol, és eszembe jutott ennek kapcsán egy másik téma, hogy most már úgy érzem, hogy megszületett a magyar sportmédiában az apuka interjú műfaja. Ugye ezt... Itt már volt Fancsa apuka, Szoboszlai apuka, Salói apuka, Szalai apuka, akiknek a gyerekei már második generációs kiváló sportolók, és ott múlt héten ugye beszéltetek a Unibet-es adásban erről, de engem kicsit távolabb is érdekel ez a téma, tehát nem, ez egy specifikus esete annak, amikor mondjuk van egy ilyen családi háttér, ami valahogyan hat a gyermeknek a karrierjére. De hogy látod, hogy a sportot azt úgy tartjuk számon, hogy meritokratikus. Ugye, ami a pályán nyújta, az alapján jutsz előre, ha ügyes vagy, szorgalmas, tehetséges, előrébb jutsz. De mennyit számít az, hogy milyen családból érkezik gyerek, milyen vagyoni jövedelmi háttérből, milyen kapcsolati tőkével rendelkezik a családja?
Én onnan közelíteném meg, pont most beszélgettem egyik ismerősömmel itt az Egyesült Államokban, és arról beszélgettem, elmagyaráztam neki, hogy miért van úgynevezett politika az utánpótlás fociban, az egyébként Magyarországon amióta én az eszemet tudom, megvan, hogy azért játszik a gyerek, mert az apja fiát, hogy játszon. Tehát ezt nevezem politikának, ugye? Hogy miért van ez meg az európai fociban, a futballban, és mi a különbség, vagy miért van ez meg benne, és miért nincsen meg az egyéni sportágakban. És ez nagyon érdekes, mert az egyéni sportágakban, most mondjuk az úszást, az nem csapatjáték. Tehát te, meg én, ki tud gyorsabban úszni. És ott van egy mértékegység. Te 38 másodperc alatt úszod le, ugyanazt én meg 39 alatt. Ezért te vagy a jobb úszó. Nincs vita. Tehát ott nincsen az, hogy most az edző téged jobban szeret, vagy nem jobban szeret, érted? A 38 az gyorsabb, mint a 39, és akkor lehet ezzel vitatkozni. Na de a fociban nem így van. A fociban én nekem van egy véleményem, te neked van egy véleményed, meg a nem tudom, a barátnőnek van egy véleményem, és hát gyakorlatilag ugyanennyit ér ez a vélemény, hiába vagyok én benne a fociban, nem tudom, 15 éve, vagy 20 éve, és te meg, mit tudom én, sportkategóriájú interjúkat csinálsz, a barátnőd megnézett 3 meccset életében, akkor is ugyanannyit ér a vélemény, mert nincsen egy exakt szám, arra vonatkozóan, hogy most kinek van igaza. És ezért, amelyik ilyen, ez azért van egyébként, most ezt nem akarom mutatni senkit se, erről kedvenc témám egyébként, a futballon belül ez az én kutatási területem, a komplexitása a focinak, tehát az, hogy egy olyan komplex sport, ami semmihez nem hasonlítható, hiszen 11 a 11 ellen, egyetlen egy labdával, egy olyan dimenziójú pályán folyik a játék, amely totálisan kiszámíthatatlan, hogy a labda merre fog gurulni, meg hogyan, meg mit tudom én, meg olyan kicsi a gólszerzési lehetőség a kapu mérete és a pályához képest viszonyított aránya miatt, hogy tényleg a komplexitása a focinak minden másnál nagyobb. Nincsen védekezés támadás, mint az amerikai fociban, nincsen lövőóra, mint a kosárlabdában. Szóval, hogy egy olyan komplexitású sport, amiben egész egyszerűen nem lehet megjövendőlni, hogy mi lesz a következő pillanatban. Ebből adódóan olyan változékonyság és bizonytalanság uralja magát a szakmát, hogy amit mondtam előző példa, bárkinek igaza lehet bármiben, konkrétan. A leggyengébb csapat is megverheti a legerősebb csapatot bármelyik nap. És hát ezért a vélemények azonnal tényekké tudnak válni. Vagy a tények, visszafordítva, a reciproka is igaz, a tények azonnal véleményé válhatnak. És hát ebben a szituációban nagyon gyorsan beférkőzhet a korrupció, mert nem tudod lemérni, nem tudod egymás korrumpálása, inkább így mondanám, nem a korrupció, nem politikai gazdasági értelemben mondom, bár ott is, de hanem az egymás korrumpálása. Tehát az, hogy tedd be a fiamat, mert szerintem jó. És hogy mivel az én véleményem is, mivel mi haverok vagyunk, ezért az te érzelmi alapon, ha ő mondja, hogy jó, akkor valószínű, hogy jó. Tehát beférkőznek ezek a dolgok, amik, még egyszer mondom, az egyéni sportágokban nem. És ezért nagyon sokat számít, hogy ki kicsoda, főleg egy olyan közegben, és erről is beszéltem sokat magyarországi barátaimmal, hogy a magyar közeg írtózatosan, botrányosan kicsi. Tehát egy eleve 10 milliós ország vagyunk, és azon belül is egy nagyon szűk elit futball réteg, és emiatt az egymáshoz való kapcsolódások, hát ne haragudj, de tényleg néha az az érzése az embernek, hogy anélkül nem lehet. Tehát, hogy a kapcsolati tőke nélkül a magyar fociban nem lehet érvényesülni. És ez nem feltétlenül azért van, mert milyen politikai rendszer van, meg hogy most éppen Csányi Sándor az MLS elnöke, vagy nem, vagy Márko Rossi a szövetségkapitány, vagy nem. Egész egyszerűen ez egy fizikális adottság, és a játék természetéből adódóan ez a bizonytalanság miatt, ez ilyen élesztő hely Magyarországon az, hogy ki kicsoda, ki mit mond, egyből eljut a másik emberhez, én el tudok jutni bármelyik futballszakemberhez két emberen keresztül, valakit ismerek, aki ismer valaki mást, úgyhogy nem élek otthon már 15 éve. Szóval, hogy nagyon nehéz közeg a magyar közeg, ezért igenis számít, hogy te ki vagy, ki az apukád, honnan jössz, stb. A másik, mert erről is szerettem volna beszélni, hogy mert kérdezted, erre is szerettem volna válaszolni, hogy pénzügyileg, tehát hogy milyen családból jössz, milyen socioeconomic background, ugye, a családodnak, és nem tudtam szépen mondani, majd mondd el, hogy van ez magyarul jól. Szóval, hogy nagyon fontos, mert Magyarországon a vidéki helyről, én is ugye vidéki szegedi gyerek vagyok, manapság már nagyon sokat számít az, hogy hol kezded el, és hol fogsz 9 és 12 éves korod között focizni. Ha olyan helyen vagy, ahol nincsen jó pálya, nincsen jó edző, akkor gyakorlatilag olyan alapkészségeket nem tudsz elsajátítani, ami később 15 éves korodban már túl késő lesz, hogy fejlesz. Ezért nagyon fontos az, hogy mindenhol legyen megfelelő körülményrendszer, mindenhol legyen olyan utánpótlás edző, aki valóban utánpótlást akar művelni, tehát nem az, hogy felnőtt edző akar lenni utánpótlás edzőként, illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy a vidéki egyesületeket állami támogatással tartsák fent, mivel hogyha állami támogatással tartanak fent egy sportintézményt, akkor az elvárható a sportintézményt, hogy mindenkinek adjon lehetőséget. Ez szerintem egy alapkérdés, mert akkor nem lehet, akkor a tehetség nem tud elkallódni. Amerikában ennek a totális ellentétét látom, itt pay to play model modell van, ami azt jelenti, hogy csak úgy tudsz focizni, hogyha fizetsz. És nagyon komoly pénzeket fizet, és ráadásul a földrajzi távolságok olyan nagyok, hogy egy-egy tornára ilyen hétvégekre el kell elmenni, és 1000-2000 dollárt kell elkölteni egy hétvégén, főleg ha van egy feleséged, meg egy másik gyereked, aki veled kell jöjjön. Szóval, hogy Amerikában a beléptetőkapu nagyon drága, nyilván piaci alapokra van helyezve, az utánpótlás sport is, amiben lehet vitatkozni, de ebből a szempontból szerintem például Magyarország előnyben van, hogy az államnak van képessége arra, hogy az utánpótlás sportot támogatja olyan szinten, hogy így mindenki be tud lépni. Bár nem ismerem annyira jól, biztos van, aki el tud mondani, hogy miért nem tud mégis mindenki belépni, de hogy közelebb áll ahhoz, hogy majdnem mindenki be tudjon lépni, mint az Egyesült Államokban, az biztos.
De ott akkor az Egyesült Államokban is felmerül ez a probléma, hogy hát mondjuk van egy tehetős apuka, aki megveszi a csapatbuszt, és akkor az ő gyereke hát kihagyhatatlanná válik ezen képességei miatt?
Biztos, hogy van ilyen. De mivel a közeg nem olyan kicsi, nem olyan kis számú ember van, aki a futballban dolgozik, ezért ez egyre kevésbé fontos része a dolognak. Tehát mondok egy példát. Ha van egy ilyen apuka, aki megveszi a kisbuszt, és ezért játszik a gyereke, és van a másik gyerek, aki emiatt nem játszik, az foghatja a gyerekét, azt átmehet a másik klubba. 2 millió darab ember futballozik rendszeresen, fiú és lány, az Egyesült Államokban. 2 millió. Tudom, mekkora szám az egészen elképesztő. Tehát gyakorlatilag mindenhol vannak olyan klubok, ahol 10 000 gyerek van a klubon belül. Arlingtonban, az Washington DC-nek az egyik külvárosa, 10 000 gyerek van. 10 000. Ezt konkrétan tudom. Loudoun County az ugyancsak Washington DC-nek a külvárosa, a leggazdagabb megye az Egyesült Államokon belül. A leggazdagabb területegység, tehát ott lakik mindenki, a leggazdagabb emberek Washington DC környékén. Ott 15 000 gyerek van a helyi foci csapatban. Na most, hogyha érted, a két külvárosban van, ez egyikben 10 000, a másikban 15 000, és az apuka az egyik, a 15 000-es klubba megveszi a kisbuszt, és ezért játszik a fia, akkor abban a csapatból foghatja magát, azt átteszi az Arlingtonba, és ugyanúgy megvan. De ez viszont Magyarországon nem lehetséges. Tehát eléri a magyarországi gyerek, eléri a Puskás Akadémiát, ott nem tetszik neki, hogy mi van, mert van politika, mit tudom én mi, átmegy a Magyar Futball Akadémiára, és akkor már megtette azt, hogy az egyiktől a másikba átment, és hova lehet onnantól menni. Még átmen az MTK-ba, de gyakorlatilag egyik helyről a másikra megy, de nem nagyon változik a környezete. Szóval az Egyesült Államokban a nagy számok miatt ez kevésbé fontos.
Térjünk rá egy másik témára, Magyar NB1. Uh-huh. Itt kétféle történetet hallok az a tekintetben, hogy mennyire erős a bajnokság, és hogy fejlődött-e. Ugye az egyik történet azt mondja, ránéz az UEFA nemzeti együttható listájára, amiről azt kell tudni, hogy itt alapvetően a klubcsapatok nemzetközi kupasorozatokban, tehát Bajnokok Ligája, Európa Liga, Konferencia Ligában elért eredményeiket pontszámmal konvertálják, összeadják, elosztják az induló csapatok között, az elmúlt 5 évet megnézik, és ez alapján a nemzeti bajnokságokat sorrendbe állítják. És hogyha ez szerint mesélem el a történetet, akkor azt látom, hogy 2017-18-as szezonban még a 36. helyen állt a magyar bajnokság az 55 országból, idei szezonban viszont már a 23. helyen. Ez alapján mondhatjuk, hogy jelentőset lépett előre a magyar nemzeti bajnokság. Elmondhatjuk azt is, hogy 2018-19-es szezon óta minden évben volt egy csapatunk ezekben a nemzetközi ligáknak a csoportkörében. Ugye a másik történet viszont az arra mutatna rá itt, hogy valóban történt egy ilyen előrelépés, viszont ezeknek a pontszámoknak hát a jelentős része, szinte az egésze ugye a Ferencvároshoz köthető, mert igazából a 2018-19-es szezonon kívül, amikor a Videóton az Európa Liga csoportkörébe jutott be, ugye azt látjuk, hogy a minden további évben csak a Ferencváros volt képes bejutni a csoportkörbe, sőt, ugye a harmadik kupasorozat, itt a konferencia liga, ami talán pont ezeknek a közepe, Európában közepes minőségűnek tekinthető bajnokságoknak teremt új lehetőséget, hogy a klubcsapataik meg tudják magukat mutatni nemzetközi szinten, ott a Ferencvároson kívül más klubcsapatunk nem jutott be. Szerinted melyik van közelebb az igazsághoz, melyik narratíva? És futballszakmai szempontokat nézve a meccseket. Erősebb lett a magyar bajnokság, vagy alapvetően még mindig van egy stagnálás, és alapvetően van egy kiemelkedő csapatunk?
Én itt Csalló Istvánnak a gondolatát osztom, aki szerint nagyon sokat fejlődött a magyar futball, és aki ezt nem, a magyar nemzeti bajnokság, az első osztály nemzeti bajnokság, és aki ezt nem látja, az nem normális, és ebben egyetértek. Csak ugye, itt jön a de, a többi ország nemzeti bajnoksága is fejlődött, amíg mi fejlődtünk. Ezért a többihez képest nem fejlődtünk annyit, mint önmagunkhoz képest. Most ezt döntse el mindenki, hogy ez mennyire pozitív, vagy negatív, vagy mit gondolunk erről. Szerintem a Ferencvárosnak a sikere az egy nagyon fontos része a magyar futball történelmének. Végre van egy olyan nemzetközi szintű csapat a magyar futballban, amelyik valóban nemzetközi szintű, valóban tud sikereket elérni, nálánál erősebb csapatokat meg tud verni, folyamatosan bejut a csoportkörbe. Ne nézzük le a konferencialigát, mert egy nagyon fontos és nagyon jó elgondolás az UEFA részéről, és nagyon erős csapatok vannak benne, és nagyon jó, nagyon nagy siker eddig az én meglátásom szerint, nem csak azért mondom, mert a Fradi bekerült, és ezáltal a magyar futballban, aki jó ez, hogy van konferencialiga, de én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és szerintem az az igazság, hogy a Ferencváros sikere, az igenis egy nagy előrelépés a magyar futballnak. Ugyanakkor én érzem azt, amit mondasz, meg értem, amit mondasz, hát igen, ha megnézel egy Mezőköves Kisvárdát, akkor nem biztos, hogy azt gondolod, hogy itt a magyar futball előrébb ment. Ha megnézel az MB2-nek a középmezőnyét, akkor nem biztos, hogy azt gondolod, hogy a magyar futball nagyon nagyokat lépett előre. Én azt hiszem, hogy a magyar NB1 az azért lépett előre, mert nagyobb lett a konkurencia. 12 csapatos NB1 az egy marha jó ötlet, most mindenki szidja, főleg a klubvezetők, itt már Salló Istvánnal abszolút nem értünk egyet. Viszont a mérkőzéseknek a színvonal, meg az izgalom, meg minden az feljebb lépett. Ha visszamenne a magyar NB egy 16 csapatra, ahol a 8. meg a 9. helyezett nem kell tartani attól, hogy kiesik, de semmi esély a nemzetközi kupa szereplésre, akkor megint lennének olyan meccsek, ami a Pápa Pécs méltán emlékezetes rangadókra hasonlíthatná. Semmi értelme nem lenne neki. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy az kellene, hogy azok a második, harmadik, negyedik helyezett csapatok az NB1-ben, akik ott fejezik be az idényt, azok igenis arra legyenek felkészülve, és arra legyenek rákényszerítve, hogy az európai porondra be kell jutni. Szerintem egy lépést távolabb kell tenni az állami támogatástól, és közelebb kell tenni egy lépést a piaci szabályok adta lehetőségekhez. Tehát játékos eladás, nemzetközi szereplés. Ez kellene legyen az első magyar, első legjobb 5 csapatnak, ez kellene legyen a fő célja. A következő 15 csapatnak, ideértve ugye az MB2 első 8-át, meg az MB1 utolsó 7 csapatát, nekik meg az kellene legyen, hogy hogyan tudnának különlegesek lenni. Hogyan tud az MTK például tényleg minden évben 18-19-20 éves csatárt eladni külföldre? Hogyan tud a Győr, amelyik most akar feljutni az MB2-ből, hogyan tud a Győr telt házakat hozni a győri stadionba, ott, ahol szeretik, imádják az emberek a futballt? Hogyan tud a Honvéd, amelyik ha jó Isten is úgy akarja, összekapja magát, hogyan tud a Honvéd újra kupát nyerni, hogy úgy jusson be a nemzetközi térbe. Tehát én így szeretném látni, hogy az első 5 a tényleg nemzetközi szereplés okán, illetve a játékos eladás, vagy bocsánat, a játékos eladás okán, de a nemzetközi szereplés okán, és akkor a többi 15 meg valamiféle különlegességet mutasson fel. Legyen utánpótlás nevelő, legyen rohadt jó meccsnapja, vegyen olcsó külföldit, adja el egy kicsivel drágában, tehát csináljon valami olyat, amivel egy lépést tudna tenni a piaci működés felé, és egy lépéssel elmenne az állami támogatástól, pontosan azért, mert ha ilyen piaci lépéseket tenne a magyar futballon belül a különböző aktoroknak a csoportja, akkor az azt jelenteni, hogy egymásra verseny lenne, ami viszont ezt a színbeli emelkedést jelenteni, amiről itt most beszélünk. Tehát én a piaci működést azt egybekötöm a színvonal emelkedésével is, hiszen ha rá vannak kényszerítve, hogy a játék minőségen keresztül, a futballon keresztül termeljék ki a pénzt, tehát azért legyen sok néző, mert jó a foci, azért legyen eladás, mert jó a játékos, azért legyen nemzetközi szereplés, mert jó a csapat, akkor azonnal fontosabbá válik, hogy ki az edző, ki a jobbak, magyart veszünk, vagy külföldit, és jelen pillanatban szerintem ez a legnagyobb hátráltatója annak, hogy még nagyobb szintet emelkedjen a magyar csapatok többsége.
De itt, amit mondasz, az nekem különösen érdekes, mert minthogyha ennek az erősödésnek a kárvallottjai pont a fiatalok lennének a magyar bajnokságban. Ugye itt van ez a híres, nevezetes, vagy inkább hírhet fiatal szabály, ami tulajdonképpen nem is egy szabály, hanem egy pénzügyi ösztönző rendszer, ami ez a 325 millió forint, ugye az előző szezontól azoknak a csapatoknak járt, akik elértek egy meghatározott pontszámot pedig magyar labdarúgók, különösen ugye U21-es labdarúgók szerepeltetésével lehetett szerezni. És akkor itt böngésztem a statisztikát, ugye az idei szezon eredménye alapján nemhogy növekedtek ezek a játékpercek, hanem csökkentek is, és kevesebb fiatal magyar játékos kevesebbet játszott átlagosan. Mindösszesen két olyan játékos volt itt a bajnokság féltávjánál, aki többet játszott, mint a lehetséges játékpercek 50%-a, két ilyen U21-es. A Sporttudományi Nemzetközi Sportközpontja szerint Európában az idei szezonban a hetedik legidősebb a magyar mezőny. És hogyha például ránézek mondjuk az MLS professzionális futball körképére, akkor azt látom, hogy 2021-es üzleti évben a magyar csapatok átlagosan 488 ezer euróval többért vásároltak játékos, mint amiért eladtak. Hogy ez kinek a felelőssége, hogy nincs meg ez a megfelelő pool a fiatal magyar játékosokból, akiket be tudnak vetni. Vagy egyáltalán megvannak-e? Csak azt mondják az edzők, hogy túl kockázatos, ezért a cserepadon hagyom. Vagy a sportigazgatók, akik nem tudnak ilyen keretet összeállítani. Vagy esetleg magája a fiatal játékosi, aki megkap minden lehetőséget, de saját hibájából nem tud vele élni.
Fú, nagyon jó kérdés. Most jegyzeteltem is, mert olyan sok rétű a válasz, amit szeretnék adni. Kezdjük ott, hogy a fiatal szabályok, mert szerintem ez a legegyszerűbb erről beszélni. Hát én személy szerint ki nem állhatom ezt a szabályokon keresztüli kultúrateremtést. Tehát, hogy nem fogsz tudni kultúra, mert arról beszélünk gyakorlatilag, a kultúrateremtésről beszélgetünk itt most. Az a kultúrateremtés, hogy legyen fiatal játékos, fiatal magyar játékos játszon. Ennek a kultúráját szeretnénk megteremteni. Ez egy jó cél. Tehát ez egy rohadt jó cél. Na most az eszköz elfelé, hogy hogyan fogjuk ezt megteremteni, ez a nagy kérdés. Hogyan fogjuk ezt a fajta környezetet megteremteni? Szabályokon keresztül, tehát fölülről vezérelve, vagy alulról megpróbálni meggyőzni a döntéshozókat, hogy már pedig ez a jó irány. Én azt látom, hogy bármiféle fölülről való próbálkozás a kultúrateremtés szempontjából sokkal kevésbé esélyes, hogy sikeressé váljon, mint az alulról szerveződő. Mondok egy példát. Itt, ahol én dolgozok, ez az amerikai másodosztálynak megfelelő USL Championship nevű osztály, ahol bevezették most, hogy a hazai meccseken majd a 18-as keret helyett 20-as keretet lehet nevezni bármelyik csapatnak, és a 19. és 20. helyre, a 2 plusz extra helyre be lehet tenni az U21-es játékost. Azt hiszem úgy csinálták, hogy egy U18-as és egy U21-es játékos extra még beférhet oda. Vagy egy U20, egy U18, azt hiszem. Utána kell nézzek a pontos születési évnek, hogy idén azt hiszem 2006-os, 2007-es, meg egy 2003-as, 2004-es, azt hiszem, befér ez alá. De most majd még egyszer mondom, utána kell nézzek. De a lényeg az, hogy ez mit hoz magával a mi rendszerünkben, ahol ugyancsak meghoztak egy ilyen fiatal szabály, mint ahogy az NB1-ben is megvan ez a fiatal szabály. Azt hozza, hogy az edzők beteszik az utolsó 5 percre, hát hiszen ott van. De amikor valóban cserélni kell, amikor valóban a taktikát meg kell változtatni a meccs képét, és be kell hozni egy góllövő csatárt, hogy góljon, akkor nem a fiatalhoz fog gyúlni, hiszen az, már, az a góllövő csatár már benne van a 18-as keretben. Hanem akkor fog a fiatalhoz nyúlni, amikor már teljesen mindegy, kikapunk 3-0-ra, vagy nyerünk 3-0-ra. Tehát érzed, hogy megint meghoztak egy szabályt, ami rohadt jól hangzik kívülről, hogy fú, de jó, két fiatal játékos be lehet tenni a keretbe, és ez nem fog elvenni játékost, nem fog panaszkodni az edző, hogy nem teheti be a cserét, akit be akar. De nem produktív, mert így nem fog a fiatal játékos valódi értelmes perceket játszani. Na most ugyanez van a magyar NB1-ben, csak kicsit máshogyan. Tudjuk nagyon jól, ebből rengeteg kutatás készült, és ebben van igazság is, hogy amint az a játékos, aki a fiatal szabály alól kiöregszik, valahogy nem úgy folytatódik neki a játékperceinek a száma, meg a bevetettsége, mint ahogy előtte. Most ez semmi másra nem magyarázható, mint azzal, hogy nem azért játszottak, mert jobbak lettek volna, mint a másik. Ezért én nem hiszek abban, hogy bármilyen szabállyal meg lehet változtatni azt az alapvető elvet, azt az alapvető kultúrát, hogy az játszon, aki jobb, nem az, aki tapasztaltabb, idősebb, stb. Hozzárendelnek és ez most megint bántóan fog hangzani, lehet, hogy szerénytelenül is, bocsánat ezért, de az alacsonyabb szintű, nem elég szakmai felkészültségű, nem elég tehetséges játékost látott edzők és szakmai vezetők különleges képességet társítanak az úgynevezett tapasztalat, úgynevezett rutin mellé. Úgy teszünk, mintha a rutin az egy ilyen különleges képesség lenne, amit nem lehet fölülülni és nem lehet helyettesíteni. Mi van a fiatalos lendülettel? Mi van a fiatalos bátorsággal? Mi van a pimassággal? Annak rendelünk ilyen extra különleges képességet? Vagy különleges megítélést? Nem. Márpedig kimondja meg, hogy a tapasztalat meg a rutin az erősebb, vagy jobb skill, vagy fontosabb skill, mint mondom a pimasság, a bátorság, a zöldfülűség, ami azt jelenti, hogy bátran belemegy egy cselbe, nincsen benne még egy ilyen rossz mentalitás, tehát hogy mondjam, az a problémám ezzel, hogy én azt látom, hogy a magyar futballban dolgozó nem látott elég tehetséget az utóbbi 30 évben. Nem látott egész elég tehetséget ahhoz, hogy tudja, hogy néz ki egy játékos, fiatal játékos beépítése. Miközben, és ezt a hátrányt ezt nem lehet ledolgozni másképpen, mint hogy 30 évig berakod a fiatal játékost. Tehát most az, hogy a Barcelonánál egy 17 éves belső védőről megállapítják, hogy elég jó, hogy a BL-be kezdjen a Paris Saint-Germain ellen, az nem azt jelenti, hogy mértékeiben, arányaiban az a 17 éves belső védő az annyival jobb, mint egy NB1-be esetlegesen bemutatkozó 17 éves védő. Nem tudom, hogy követed ezt a gondolatmenetet. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb tapasztalat a fiatal játékos beépítésére, sokkal nagyobb tapasztalat szükségeltetik a magyar futballban, és ezt nem lehet máshogy elérni, csak úgy, hogy berakod a fiatalt, és abból tapasztalsz. Tehát úgy azt nem lehet, hogy egyről a kettőre majd te hirtelen lesz tapasztalatod a fiatal játékos beépítésére. És az utolsó, amit szerettem volna itt mondani, mert mondtál itt példákat, hát maradjunk annyiban, hogy nekem is van egy ilyen összevetésem, a különböző nemzetek bajnokságainak U21-es játékperceit tekintve, lebontva százalékra, hogy az elérhető 100 percből hány percet játszik U21-es játékos. Ausztriában ez jelen pillanatban, vagy 2021-2022-es szezonban 13%-nál van, Magyarországon ez 8,5%. A Dániában ez 15%, 15,5%, nálunk még egyszer 8,5%. Szlovákiában a 2020-2021-es idényben volt 17, most lement 11-re, nagyon-nagyon csökkent Szlovákiában, de még így is 3% ponttal magasabb, mint nálunk. Horvátországban 17%, nálunk 8, majdnem 10%-kal magasabb. Szóval maradjunk annyiban, hogy a magyarországi méretű országokkal összevetve a magyar bajnokságban alig játszanak alig vannak U21-es játékpercek, ami aggasztó.
És akkor te itt egyértelműen az edzőket jelölöd meg, mint akiknek föl kéne vállalniuk ezt a fajta kockázatot, vagy ők is már csak valaminek a következményekét gondolkoznak így?
Na, én a kultúrának, én a kultúra hiányának. És amikor kultúrát mondok, én ezt mindig, ugye angolul culture, ez itt talán a kontextus a legjobb, vagy a nem is tudom, a környezet, környezetnek lehetne fordítani, de én a kulturálit azt értem, hogy milyen elvek alapján, milyen beállítottság alapján értékeljük az értéket, milyen értékrendszer alapján gondolkozunk a futballról. És a közeg, hogy milyen a közegnek az értékrendszere meg az elvei. Én szerintem a tulajdonostól kezdve a sportigazgatón át az edzőig, de egész egyszerűen nincsen meg az a közeg, amelyik a fiatal játékosról tudná még egyszer, hogy mikor alkalmas betenni, hogyan kell kezelni a fiatal játékost, aki megérkezik, és amikor egy-egy probléma van, akkor hogyan kell kezelni a fiatal játékosnak a még további fejlődését. Szerintem amiben nem vagyunk már rosszak, és ezt az MTK például nagyon jól mutatja, például abban, hogy hogyan kell fiatalon külföldre jó pénzért jó szerződéseket kötni. Tehát például az üzleti részében szerintem nem vagyunk rossz. Szerintem az ügynökök is, meg a klubvezetők is tudnak üzletet kötni szerintem. Az már más kérdés, hogy mondjuk ahhoz, hogy egy piacot így kedvelté tegyük a külföldi bajnokságonak, akkor ez arról van szó, hogy sokkal több külföldi, sokkal hamarabb, sokkal kisebb pénzért, viszont későbbi juttatásokért kellene eladni. Tehát nem arról van szó, a magyar NB1-es csapat az arra vár, mint ami megtörtént a Lisztes Krisztiánnal, hogy megjön a Bundesliga csapat, és 10 millió eurót kiperkál hatalmas pénzbe. Nem, itt arról ez egy különleges átigazolás. Az kellene, hogy legyen minden évben 10 olyan játékos, aki elmegy 2, 3, 4, 500 ezer euróért, olyan klauzúrákat beletéve, hogy mit tudom én, hogyha Bajnokok Ligája játékos lesz, vagy válogatott játékos lesz, vagy lejátszik 50 meccset, ahova eleigazolt, akkor jöjjön még 100 ezer, és akkor amikor még egyszer eladják, akkor 30% annak a profitnak jöjjön vissza az eredeti klubcsapathoz. Valami ilyen szerződéseket kellene kötni azért, hogy az olyan csapatok, mit tudom én, a Championship-be szereplő angol csapatok, vagy a Bundesliga 2-be szereplő német csapatok, vagy a holland első osztály csapatai, az megvegyék a fiatal magyar játékost 4 millió euróért, majd mivel jól játszik, később profitáljon belőle az eladó klub, és ezáltal megteremtve azt az ízvilágot a magyar fociról, amikor mindenki azt mondja, hogy fú, ez finom, én akarok még ilyet. De hogyha folyamatosan a nagy bizniszt várod, akkor, és nem adsz el ezért csak néha-néha, mert várod a nagy bizniszt, akkor viszont nehezebb lesz megteremteni ezt az étvágyat, és hát ugye nyilván ez megint összefügg a piaci működéssel, tehát ha rá lennének kényszerítve a csapatok arra, hogy egy lépést távolabbra tegyenek az állami támogatástól, és egy lépést közelebb tegyenek a piaci működéshez, akkor rá lennének kényszerítve, és az a 400-500 ezer euró, az már is egy sokkal fontosabb része lenne a büdzsének, mint jelen állapotban. Egyébként van egy ilyen is, hogy a saját nevelési játékosok számában, egy keretben 12%-nál van az NB1. Mondanám, hogy mögöttünk, csak egy, vagy előttünk mik vannak, Bolgárliga, Oroszliga, Horvátliga, Francia, Osztrák, Belga, Finn, Holland, Szlovén, Svájci, Cseh, Ukrán, Izraeli, a Spanyol Liga is, Svéd, Norvég, Szlovák, Dán, Belarus. Ezek mind előttünk vannak. Csak olyanok vannak mögöttünk, mint Bundesliga, meg Skót első osztály, meg Széria, ilyenek van, Törökország, Görögország, ilyenek vannak mögöttünk csak. Szóval, hogy nagyon kevés a saját nevelési játékosok száma is az NB1-ben, ami alliterál azzal még egyszer, hogy egész egyszerűen nincsen elég fiatal magyar játékos pályán, nincsen elég jó stratégia arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a fiatal magyar saját nevelési magyar játékost beilleszteni a rendszerbe, és hát ezáltal nincs is eladás, ezáltal nincs is bevétel, és ezáltal jobban függenek az állami támogatástól, mint hogyha nem attól kellene függeni.
Itt ennek kapcsán meg behoznám, hogy az utánpótlás válogatottak sikerességét is. Még 2009-ben volt talán az utolsó nagy sikerünk, amikor az úszos VB-n bronzérmet szereztünk, ugye emlékezetes módon Costa Rica ellen, hát az egyik legrosszabb büntető párbajban, amit valaha láttam. És itt azóta eltelt időben rendeztek összesen 31 darab EB-t, ugye a különböző korosztályokban U21, U19, U17, és ebből a 31 darab EB-ből összesen 5-ször vettünk részt, és ebből is ugye 3-szor úgy, hogy rendezők voltunk. Némileg az már ennek a függvénye, hogy utána, mivel innen lehet kvalifikálni, VB-re nem jutottunk ki sokszor, illetve nyilván mivel onnan lehet már az olimpiára, ezért 96 óta sajnos olimpián se jártunk, ami itt a magyar sport tradíció kapcsán szerintem egy fájdalmas dolog, mert ez nagyon nagy dolog lehetne a magyar labdarúgásnak. De úgy tűnik, hogy ez a felnőtt válogatottat nem igazán zavarja, mert hogy amit látunk az utóbbi pár évben, az egy elképesztő fejlődés, akkor lehet, hogy egyszerűen túlértékeljük az utánpótlás válogatottak eredményének az értékét?
Hát egyértelműen azért is, mert az utánpótlás válogatott, az mi úgy fogjuk fel, hogy a, nem tudom, mint egy klubcsapatot. Tehát, hogy úgy fogjuk fel, hogyha az U21 jó szerepel, akkor az egyből majd a felnőtt válogatotthoz is vezetni fog, sikeresség tekintetében. Ami nem így van. Tehát nem ez a lényege az utánpótlás válogatottnak. Nem az a lényege, hogy egyikről a másikra, és akkor majd egy ilyen korosztályt végigviszünk, és akkor majd, nem ez a lényege. Az a lényege, hogy nemzetközi porondra tessékelje ki a fiatal játékost. És ott mutassa meg a nemzet csapata, hogy mire képes. És hát én nem tudom, nincsen korreláció az én fejemben az U21-es sikeresség, vagy az U19-es sikeresség a későbbi U21-hez képest, meg az U21-es sikeresség a későbbi válogatotthoz képest. A magyar válogatott jelen állapotában nagyon egyértelmű rendszer alapján működik. Össze tudunk tenni 15 olyan játékost egy rohadt jó edzővel, aki ezt a 15 játékost sikeres tudja vezetni 3 havonta. De most ez nem jelenti azt, hogy a magyar válogatott a sikerességéből ilyen messze menő következtetés lehet levonni, akár az utánpótlás válogatottakra, akár a magyar NB1-re, akár a magyar futball egészére tekintve. Ez egész egyszerűen önbecsapás lenne, attól elvonatkoztatva, hogy ez hatalmas előrelépés, meg hatalmas dicséret az MLS-nek, meg akik ezt az irányvonalat támogatják, hogy igenis a magyar válogatott egy óriásit lépett előre. De tényleg egy akkorát, amit nem tudtunk, hogy a klasszikust idézünk, még a Holdról is látszik. Tehát, hogy egész egyszerűen nem lehetett elképzelni ezt, amikor én például elhagytam a hazánkat, és elköltöztem az Egyesült Államokba 2010-től kezdve, olyan rohadt nagy fejlődésen ment át a magyar válogatott, hogy tényleg elképesztő. De még egyszer mondom, azért, mert Willi Orbán világklasszi szinten tud játszani belső védőt a magyar válogatott színeibe, az nem jelenti azt, hogy mi a belső védők kitermelésében ilyen nagyon nagyokat léptünk előre.
És evezzünk át akkor Amerikára. Ugye amikor én olvasgattam az Egyesült Államokról, meg nyilván tapasztalatból, az a hát ilyen tapasztalatért igazából, hogy ott kint a labdarúgás az egy lenézett sport, a bevándorlók sportja, ugye a latin-amerikai gyökerekkel rendelkezők kezdenek el, elsősorban kezdik el ezt a sportot, hogy ez mennyire igaz ez a kép így most 2024-ben?
Hát a lenézés mértéke az abszolút indokolatlan. Én továbbra is bármikor, amikor mondtad, hogy az Unibet YouTube csatornáján én a Piros Fehér Zöld című műsorunknak, magyar futballal foglalkozó műsorunknak vagyok az állandó résztvevője. Ott néha-néha feljön ez a Sallói Dániel, vagy Gazdag Dániel, MLS versus világ. És a saját haveri beszélgetéseimen is magyarországi baráti körömmel ez feljön ez az MLS, és mindenki hát, hogy mondjam, túlzottan lenézi az MLS-t, én legalábbis így érzem. Lehet, hogy szenzitív vagyok, meg nyilvánvalóan elfogult is, de én szerintem az amerikai labdarúgás az egészét tekintve nem úgy, mint a magyar labdarúgás a válogatottnál, hanem az amerikai labdarúgás úgy unblock hatalmasat lépett előre, már csak az alatt a 15 év alatt is, amióta én itt vagyok. Ha már csak megnézzük, hogy hány amerikai labdarúgó játszik az európai topbajnokságokba, akkor már is látható, hogy nem csak a válogatottba játszanak top ligába játszó amerikai játékosok, hanem tehát 2-3 válogatottat is össze lehetne tenni csak Európában, és a világ top 10 bajnokságában játszó amerikaiakból 3-4-5 válogatottat is össze lehet tenni. Elég csak megnézni, hogy a Ferencvárosnál ott van az a Henry Mingo, aki az amerikai válogatott közelébe se tud kerülni, például. Ebből a szempontból nézve az Egyesült Államokban a futball az egy ilyen felívelő pályán van. Aki ezt vitatja, az megint csak azt tudom mondani, hogy nem nagyon ért hozzá, mert bármelyik szintet nézzük, az utánpótlást, a felnőtt válogatottat, az MLS-t, bármit nézünk, a fejlődés mértéke az megkérdőjelezhetetlen. Ez több okra vezethető vissza. Egyrészt a legfontosabb a hatalmas számokra, a másik pedig a kulturális diverzifikációra. arról van szó, hogy vannak a keleti parton lévő fehér gyerekek, illetve fehér és fekete gyerekek, akik fizikálisan az átlag, a világ átlag felett vannak. A fehérek általában megnézel egy amerikai utánpótlás változatot, akkor úgy néz ki, hogy az egyik belső védő az egy ilyen nagy darab fehér gyerek, magas nagy darab fehér gyerek, a másik belső védő egy magas nagy darab fekete srác, a jobb szélső, bal szélső a csapatban az egy mexikói amerikai, a tízes játékos az mexikói amerikai, vagy lehet, hogy ilyen honduraszi amerikai, vagy kosztarika amerikai, vagy puerto rico amerikai, és akkor van egy csatár, aki ugyancsak vagy fekete, vagy fehér, de magasabb, gyorsabb, atletikusabb, és akkor a többi játékos, a belső középpársak valószínű latinok, és akkor így valahogy összeáll, de gyakorlatilag minden utánpótlás váltott így valahogy összeáll. És ez a fajta diversifikáció az azért nagyon jó, mert mint egy ilyen karakterprofilozás össze lehet tenni, mert olyan nagy számok dolgozik az Egyesült Államok fotballja, hogy össze lehet tenni, hogy jó, akkor a bal szélső gyerekünk az már származási alapon is össze lehet tenni egy válogatott, hogy keressük meg a legjobb ballábas latinó játékost az országba. És ebből van 500 ezer, és akkor találd meg. És meg lehet találni, hogyha megvan a rendszere, és egyre nagyobb pénzösszegeket fektetnek be a labdarúgásba, ha megvan erre a rendszer, akkor igenis lehet egy nagyon konzisztens, folyamatos gyárat kiépíteni az Egyesült Államokba, amelyik folyamatosan ontja a tehetségeket. Hát most például egy 14 éves Kwan Sullivan nevezetű gyereket a Philadelphia Union Akadémiáról, 14 éves még egyszer leigazolta a Manchester City, úgyhogy 18 éves koráig nem is csatlakozhat a Manchester Cityhez. Tehát 3 évre előre vette meg a Manchester City a Sullivan nevezetű Philadelphia Union játékost. Na most ilyen dolgok történnek az amerikai labdarúgásban, arról nem is beszélve, hogy a válogatott most püfölt el a mexikói válogatottat a Nemzetek Ligája döntőjébe, egyébként kim voltam élőben a Dallas Cowboys stadionjában, szenzációs mérkőzés volt, mert egyértelműen jobb az amerikai válogatott, mint a mexikói, ez azért fontos, mert a mexikói válogatott az nyilvánvaló, az sokkal inkább elismertebb világszinten globálisan, mint az amerikai, és hát most már egyértelmű az, hogy az amerikai válogatott sokkal jobb, mint a mexikói, az amerikai válogatott a legjobb 16 között van a világbajnokságokon általában, szóval nagyon nagyot lépett előre az amerikai foci, szerintem aki ezt nem akar észrevenni, az vagy aki nem veszi ezt észre, az vagy nem akarja észrevenni, vagy nem ért hozzá.
Az El Pasoi Lokomotívot, jól értesültem, akkor 2018-ban alapították. Nem tudom pontosan, mikor csatlakoztál, ugye, mint akadémiai igazgató, de itt a nulláról kellett teljesen felépíteni ezt a klubot.
Pont 2 éve csatlakoztam, úgyhogy tökéletes ilyen összefoglaló. Hát igen, a nulláról teljesen a nulláról. Azért az, miért a El Paso, az 80-as években ragadt minden tekintetben, mivel mindentől nagyon távol van. Tehát a legközelebbi város az Albuquerque, hogyha nézted a Breaking Bad nevezetű műsort, akkor a Breaking Bad az Albuquerque-ben játszolik. Új-Mexikó, New-Mexikónak a fővárosa. Na, az van 4 órára. Aztán a másik nagyváros, ahol éltem 2 évet, és imádom nagyon, mindenkinek ajánlom, hogyha valahol Amerikában ami különlegeset akar látni, akkor menjen Phoenixbe, Arizona államba, az 6 órára van. Texas államban van El Paso, Dallas 9 órára van. Austin 9 órára van. San Antonio 7,5 órára van. Szóval, hogy egy olyan szeggált környezetben vagyunk itt a mexikói határon, úgyhogy a mexikói határ túloldán ott van Ciudad de Juárez, amelyik a 10 legveszélyesebb városok között van. Mi a neve a Narcos. Ha Narcosnak láttad a második, harmadik szezonját, ott Ciudad de Juárezről gyakran beszélnek, mert az itt van. Gyakorlatilag én most kinézek az ablakomban, akkor itt van Juárez az ablakomban, látom Mexikót. És a túloldalon, tehát Mexikóban is, Juárez az ugyancsak 5 órára van, 4 órára van a Chihuahua, onnan van az a kutyának a neve, Chihuahua nevű várostól. Szóval, hogy olyan szegregált közösségről beszélünk a határ egyik és másik oldalán, hogy az 80-as években ragadtak egész egyszerűen azért, mert nincsen közelben senki, aki példát mutasson El Pasónak. És a foci is így van, tehát úgy képzeld el, hogy ilyen szomszédságok versenyeznek egymással. Mit tudom én, az észak-keleti része a városrésznek, a nem tudom melyik iskola köré szervezett klubcsapatnak van 3 csapata, mit tudom, a 12, 13, meg 14 évesek, és akkor azok játszanak, amit tudom, délkeleti, a város délkeleti részének, nem tudom, milyen iskola csapatát. Tehát, hogy nincsen kialakult klub, nincsen kultúrája megint közege annak, hogy egy ilyen megaklub legyen, hogy valaki elkezdi 3 évesen egy klubba, és akkor a végén profi szerződést ír alá. Ilyen nem volt. Mi vagyunk az elsők. Ezért meg kellett változtatni a közegnek a gondolkodását, teljesen új alapokra kellett helyezni, pályákat kellett találni, mert ugye mindenki csak a szomszédságbeli közeli pályára ment el, most már kell egy központ, tehát ilyen dolgokat kell, infrastruktúrális fejlesztést kell végrehajtani, de mellé van nálunk a profi csapat, amelyik a belvárosban, a baseball stadionban játszik, most szombaton is például ilyen 6-7-8 ezer ember előtt, szóval hogy nagyon sok összetevős az, hogy mit kellett itt kialakítani, viszont egy valami, ami nagyon sokat nyomott a labda, hogy én miért jöttem ide, az az, hogy itt a tehetség az olyan szinten, olyan számokban jelentkezik, hogy elképesztő. Tényleg, ilyen már a világon sehol nincsen, ugye Magyarországon ez elképzelhetetlen, hogy egy tehetségről ne tudjanak. Tehát a Magyarországon most valaki Karcagon, most nem Karcagon mondok valamit, Makón, szuper tehetség születik Makón, akkor Szegeden már 8 éves koráról tudják, hogy Makón van egy szuper tehetség, 8 éves szuper tehetség. Na most itt ez az utolsó olyan hely, az Egyesült Államokban talán az utolsó olyan hely, ahol tényleg 14 évesen, például tegnap előtt feltűnt egy olyan gyerek, egy ilyen kiválasztón, aki a semmiből soha, senki nem tudja, hogy került oda, és egy kiválasztó napon megjelent, és 14 évesen azt mondtam, hogy ez a legjobb 14 éves, aki van itt az a városban. És előtte senki soha nem tudta, hogy kiről van szó. És ezért nagyon érdekes, meg izgalmas ez a feladat. Én élvezem, a kezdeti, én ilyen startupot vezetek, tehát én vagyok a startupnak a CEO-ja gyakorlatilag, ahol mindent én csinálok, a pálya felfestésétől a játékos kiválasztásig, ez kis túlzás, de tényleg így tűnik. És ezt nagyon élvezem, de ennek megvan a maga fájdalma is.
Ezeknek a gyerekeknek, akikkel foglalkozol, nekik a céljuk az, hogy profi labdarúgók legyenek, vagy inkább ez az egyetemi mobilitási csatorna meghatározó?
Hát itt most nekem az a feladatom, nem elég, hogy ezt a mobilitási csatornát kialakítsuk, hanem hogy meggyőzzük őket, hogy ez az a mobilitási csatorna, ez valid. Mert hát a mexikói gyerek, mert itt nálunk mindenki mexikó-amerikai, 99%-ban latino a csapat összetétele, ők azt gondolja mindegyik, hogy ő profi labdarúgó lesz. És a család is azt gondolja, hogy profi labdarúgó lesz. És meg kell őket győzni, hogy figyelj csak, haver, 100-ból 1 lesz profi. Jó lenne, hogyha átgondolnád, hogy a helyi közérbe, a sarki közérbe fogsz dolgozni, amikor 18 éves leszel, vagy elmész, felhasználod azt a tehetséged, amivel a Jóisten téged megáldott, és elmész, és egyetemen diplomát szerzel, és visszajössz, és tanárként 68 ezer dollárré dolgozol, és megveszel egy 3 szobás házat, és családot alapítasz, és teljesen rendben leszel, és lesz biztosításod, lesz nyugdíjad, és úgy tudsz ezen az életen átmenni, hogy jó körülmények között éltél. Helyette te azt csinálod, hogy azt hitted, hogy profi labdarúgó leszel, nem lettél, és 18 évesen mindenféle, nem érdekelt téged a középiskola, hiába voltál okos, mert itt is nagyon sok okos gyerek van, aki nem teljesít jól az iskolába, de nem teljesítette jól az iskolában, azt hitted, hogy profi labdarúgó leszel, és ott vagy 18 évesen, hogy étterembe kiszolgáló vagy, pincér vagy, és nem adnak neked biztosítást, és eltöröd a karodat, és 2000 dollárba kerül, hogy megműtsenek. Na most, tehát így, ez a reális összevetése az életpályáknak. És nekünk az a célunk, meg az a egyik ilyen feladatunk, hogy meggyőzzük ezeket a latino, főleg mexikói-amerikai családokat, hogy igenis jobb életpálya modell, gyakran a profi szerződésnél is az egyetemi továbbtanulás, azzal, hogy a tehetséget felhasználod arra, hogy diplomát szerezzél, és jó állásba tudjál elhelyezkedni, miután a labdarúgó karriered abban maradt. Az amerikai álom, ugye? Az amerikai álom. Én most leírtam az amerikai álmot, erről van szó.
Igen. Azok a makrotársadalmi feszültségek, amit Magyarországon is megjelennek a médiában, itt az amerikai-mexikói határon ebben a kis közösségben nálatok megjelennek?
Mire gondolsz pontosan?
A bevándorlással kapcsolatos, ugye a falépítés. Ez ott hogyan csapódik le a helyi közösségben?
Azért nevetek, mert itt aztán 10 000 számra tudnék példát mondani. Én mindig szoktam mondani, mivel szegedi vagyok, hogy engem követ a bevándorlási probléma. Tehát gyakorlatilag engem lehet megnevezni a bevándorlási problémák gócpontjának. Tehát ott, ahol a militárián van, ott lesz bevándorlási probléma. A Szegeden ugye volt a a röszkei határátkelő helyen a probléma, a balhé. Most itt El Paso és Juárez között van balhé. Hát maradjunk annyiba, hogy én ahol dolgozok, a belvárosban, ott is van egy határátkelő, és én gyakran megyek Juárezbe, gyakran megyek Mexikóba, és gyakran látom ezeket a bevándorlókat. Hát maradjunk annyiba, hogy ugyanazokat a leírásokat megtalálod itt is, amit megtaláltál a röszkeinél, hogyha a valódi beszámolókat olvasod. Itt csak férfi ember jelenik meg, tehát itt családok nem jelennek meg, tehát gyereket alig látsz, nőt alig látsz, csak férfi ember jelenik meg, és egyik sem mexikói, ami nagyon vicces. Azért vicces, egy kicsit ironizálva, bocsánat, nem akarok tiszteletlen lenni, mert a problémakör az nem vicces, de az vicces, hogy mindenki azt hiszi Amerikában, hogy ezek mexikóiak akarnak bejönni a határon. Nem. A mexikói már megoldotta. Hát annyi mexikói jön be az Egyesült Államokba, az Egyesült Államok nem tudna létezni a mexikói illegális bevándorlók nélkül. Tehát ez egy ténykérdés. Hát ki építeni fel a házakat? Ki újítaná fel az utakat? Hát a mexikói dolgozik az Egyesült Államokban legkeményebben. És ezért is van az, hogy gyakorlatilag a Mexikóval szembeni bevándorlási így feszültség, az gyakorlatilag nem létezik. Az nem létezik. Honnan jönnek a bevándorlók? Venezuelából. Hondurasból, Kosztarikából, Panamából. Ezek olyan helyekről, ahol nagyon sokkal nagyobb problémák vannak, és amelyek 4-5 országon keresztül mennek át. Tehát a probléma az megint ott van, hogy az Egyesült Államok migrációs problémája az valahol nem a szomszédjában van, hanem valahol máshol, és azok az emberek, akik mondjuk elmenekülnek Panamából, jó kérdés, hogy miért nem állnak meg Mexikóba. Azért, mert Amerikába szeretnének menni. Ugyanígy Magyarországon, amikor a szíriai menekült megjelenik Szerbiában, a határon, akkor az a kérdés, hogy miért nem állt meg a közötti országokba. Szóval, hogy ez egy olyan kérdés, amit én nem fogok tudni neked megfejteni, azt viszont el tudom mondani, hogy ez a feszültség, ami a nem mexikói bevándorlókkal kapcsolatban létezik, az van, és ez egy nagyon reális probléma. Itt is mi is részt veszünk olyan humanitárius akciókba, hogy élelmet, illetve takarót, meg ilyesmit, ruházatot viszünk az embereknek. Viszont én nagyon kritikus vagyok ezzel a dolggal kapcsolatban, mert én úgy érzem, hogy ez a migrációs probléma mindig ott okoz nagyobb problémát, ahol nem felelősek ezért a migrációs problémáért. Szóval én egy kicsit ebből a szempontból kicsit aggasztónak találom ezt az egészet, de még egyszer mondom, én ezt látom ennek az emberi oldalát is, és hát az emberi oldal az nagyon szomorú, és nagyon az amerikai társadalom, főleg úgy, hogy itt mexikói amerikaiak élnek 80%-ban El Pasóban, valakinek a valakije bevándorló családból származik, én bevándorló vagyok ebből a szempontból, tehát én át tudom érezni ezt a dolgot, de én abszolút legális bevándorló párti vagyok, személy szerint, és az illegális bevándorlást nem támogatom. Pontosan azért, mert nekem meg kell dolgozni nagyon keményen, hogy ebbe az országba én fizetem az adót, én itt élek 15 éve, termelem szorgosan a GDP-t, tehát én egy kicsit, és tudom, hogy milyen nehéz volt nekem például, meg milyen nehéz a mai napig a legális, vagy jogi dolgokat intézni az itt maradásommal kapcsolatban, úgyhogy 2 gyerekem van és amerikai feleségem. Ehhez képest milyen könnyű egy illegális bevándorlónak bejutni az Egyesült Államokba. Ezt azért kicsit igazságtalannak érzem a saját szempontomból.
Iván, köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál, és ránk szántad az idődet.
Hát nagyon, nagyon szívesen, nagyon élveztem.
És a hallgatóknak is köszönöm, hogy az adás végére jutottak. Kövessétek a csatornát az újabb adásokért.